Gyert elő! Mezőgazdasági tippek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Németh Andrea, és kedves vendégem Döme Róbert, aki a Döme Kertészettől érkezett hozzánk. Mai adásunkban a díszkertekben előforduló kártevőkről, illetve ami legtöbb díszkertben megtalálható, a rózsákról és a muskátlikról fog nekünk ma beszélni. Át is adnám neki a szót.
Üdvözlök mindenkit! A legtöbb kertben megtalálható a rózsa, muskátli, amikor érdemes egy-két szót említeni betegségeikről, gondozásairól. Hát a rózsát különböző gombabetegségek támadhatják meg, ebből egy-kettőt felsorolnék.
Az hogy néz ki, amikor a gomba támadta meg?
A gomba betegségek általában különböző foltok formájában jelentkeznek, illetőleg fehéres bevonatot képez például a lisztharmat, az is egy gomba betegség, illetőleg a rozsdagomba a leggyakoribb még, ami sárgás, barna, zöldes színű foltokat képez a levél felületén. Ez a kettő a legfontosabb, ami miatt mi szoktunk védekezni a rózsánál. Még meg kell említeni a peronospora betegséget, ennek jellegzetessége, hogy olyan szögletes, tehát nem kerekedett, hanem inkább szögletes formájú foltok formájában jelentkezik a levélen. Van egy olyan, ami karélyosan, szabályosan csipkézett szélű foltokban jelentkezik, ez a diplokarponos levélfoltosság. Ezek ellen mind elég fontos védekezni, de leginkább a lisztharmat és a rozsdagomba, ami a gombabetegségek közül megtámadja a rózsát. A kártevőit közül meg kell említeni a levéltetőt, mint minden dísznövénynél. Apró zöld levéltetők támadják meg, és egy másik jellegzetes, amikor a levél széle karélyosan, szabályosan, félkör, akár egész kör alakú hiányok jelentkeznek a levélen. Ezt az úgynevezett szabó méh okozza. Ez ellen is felszívódó rovarölőszerrel kell védekezni, mint a levéltetőnél.
Vegyszerek helyett van esetleg olyan, amiről így tudsz, vagy szoktatok-e alkalmazni valamilyen alternatív módot?
Nagyon sok ilyen alternatív mód van, egy-két növénybeültetés, ami az illatával, levendula, meg stb. Egy-két ilyen növény, ami ha a rózsa közé van ültetve, akkor az illatával elriasztja ezeket a kártevőket. Igazából mi is hallunk mindig új ötleteket kertekben. Ezek egy része be is válik, de sajnos ezek a kártevők már annyira hozzászoktak dolgokhoz, hogy szinte vegyszeres védekezés nélkül nem tudunk teljes hatást elérni.
Tehát az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy leginkább a vegyszer az, ami hatásos ezekre.
Sajnos igen, muszáj.
És akkor mi a helyzet a muskátlival? Mert ezek, amiket elmondtál, ugye ezek leginkább a rózsára jellemző betegségek, illetve kártevőkről szóltak.
Igen, ez a rozsda gomba a muskátinál is megjelentkezik. Ez szintén sárgás-barna foltokat okoz a levélen. Ez ellen ugyanúgy kell védekezni, mint a rózsánál. Leginkább a ditán nevezetű gombaölőszer, amit ilyenkor szoktunk használni, ez elég széles hatásspektrumú és többféle gombabetegséget, többek között a rozsda gombát is megoldja. Igazából ha olyannal szoktunk még találkozni, hogy a szár megpuhul, megbarnul, ezt egy úgynevezett baktériumos betegség okozza, ezzel egy résztartalmú gombaölőszerrel tudunk védekezni, illetőleg a növénynek az alján, főleg az alsó leveleken alakulhat ki szemmel láthatólag is ilyen fehéres szürke penészréteg. Ez ugye leginkább azért van, mert az öntözés hatására az a rész érintkezik a vízzel, ez egy botritis nevezetű gombabetegség okozza. Ez ellen is érdemes védekezni. Illetőleg van egy másik eset, amikor igazából ez nem betegség, csak amikor az eltúzott öntözés hatására a levélfonákán ilyen úgynevezett vízzel teli óriás sejtek alakulnak ki, és ez ellen pedig nem vegyszeresen kell védekezni, hanem az öntözést kell visszafogni, egy kicsit átszellőztetni, szellősebb helyre rakni a növényt, és akkor ezzel tudjuk ezt megállítani.
Következik most pár perc zene, és utána folytatjuk majd Döme Róberttel.
Gyert elő! Mezőgazdasági tippek a Halas Rádióban.
Újra itt vagyunk, kedves hallgatóink, és akkor a zene után folytatjuk a beszélgetésünket. Döme Róbert a Döme Kertészet részéről van itt a Halas Rádió stúdiójában. Mondjuk még akkor néhány szót akár a rózsánál is, vagy a muskátlinak is a gondozásáról, mert itt azért úgy tűnik, mint ahogy itt a muskátlin, hogy az előbb említetted, hogy talán nem is mindig megfelelő módon öntözzük. Hogy a legcélszerűbb gondozni ezeket, hogy a legszebben virágozzanak nekünk?
Hát az öntözésnél ezeknél mindenféleképpen az a lényeg, hogy ne felülről öntözzük, tehát így permetszerűen, tehát a tövét kellene öntözni, hogy ne kapjon a levél vizet, mert a legtöbb betegség, gombabetegség, kártevő is ennek hatására jönnek elő. Tehát úgy kellene öntözni, ha ez megoldható, hogy a tövét öntözzük a növényeknek.
Ezt még talán a muskátnénál könnyebb is, hogy általában ugye balkonládákban vagy valamilyen edényben van. A rózsák esetében akkor ajánlatosabb egy ilyen árasztásos módszerrel?
Igen, úgy is meg lehet oldani, vagy pedig ugye, ha öntözőrendszerünk van, akkor egy ilyen csepegtető csövet behúzni, ami a növény tövénél megy el, és nem felülről kapja szintén a vizet. Főképpen a rózsánál a tapasztalat, hogyha felülről van öntözve, akkor mindenféleképpen a betegségek megjelennek sajnos.
Beszéljünk akkor néhány szót a rózsáknak, például a tápanyag. Milyen tápanyag szükséglete van, és hányszor?
A rózsák különösen tápanyag igényesek. Most ha ezeket konténerbe is lehet, hogy ültetni, úgyis díszítenek, akkor mindenféleképpen tápoldatozni kell hetente, és akár ugyanúgy, mint a muskátlit is. Ha a szabad földbe ki vannak ültetve, akkor elég ültetésnél az ültetőgödröt szerves trágyával feljavítani. Ha van mód rá, akkor ezeket is érdemes azért évközben, ha nem is olyan sűrűn, mint egy edényben lévő rózsát, de tápoldatozni ugyanúgy. Egy jó módszer ősszel a tövek köré szerves trágyát egy kicsit a talajba bedolgozni.
És ugye, mint általában a rózsa is kevésbé tűri jól a fagyokat, akkor a rózsákat ezt takarni is kell télen.
Igen, az mindenféleképpen, főleg a fiatal rózsákat, meg hogyha azt az egyedeket az első évben ültettük, akkor mindenféleképpen fel kell kupacolni, ez lehet földdel, fenyőkéreggel. 1-2 fokot pluszba jelent neki, és az már elég neki. Az idősebb töveket, ha már úgy nem megoldható, akkor nem olyan vészes, akkor azok azért jobban tűrik a fagyokat.
Még akkor pár szót a rózsákról mondjunk el. Hallottam olyat, hogy az elvirágzás után nagyon fontos az, hogy az elnyílt virágrészeket azt mindig metszük le, mindig vágjuk le. Miért fontos ez?
Azért fontos ez, mert ha nem vágjuk le, akár idő után elszárad magától, le is esik ez, de nem biztos, hogy ott, ahol el kellene metszeni. Sokkal erősebb virágzást kapunk, hogyha mi végezzük el a metszést. Hát így évközben az elnyílt rózsáknál egy általános szabályként mondható, hogyha felülről nézzük, akkor az első vagy a második erőteljes ötös levél fölött kellene elmetszeni. Hogyha egy kicsit hosszabb szárat akarunk, akkor lejjebb metszük el, akkor én azt mondom, hogy a második erős ötös levél fölött, illetőleg ha egy kicsit rövidebb szárat akarunk, akkor pedig az első ötös levél fölött szoktuk mi elmetszeni. A mini rózsáknál esetleg ott azért, ugye ez kislevelű, kisvirágú, itt annyira nem lehet odafigyelni erre, ott inkább egy ilyen arányt mondanék, hogy akár kicsit összefogjuk ezt a tövet, és a felső egyharmadot egy az egyben levágjuk.
Tehát ez igaz akkor is, amikor már elszáradt, illetve akkor is, amikor éppen csak vázába szeretnénk levágni a még nem elnyílott virágot.
Igen, igen, ezt így lehet mondani.
Hát, köszönöm szépen, a mai napra ennyi fér bele kertelő rovatunkba. Köszönöm vendégemnek, Dömer Róbertnek.
Köszönöm szépen én is.